A mi segítségünk és adventi ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Az új egyházi esztendő kezdetén, advent első vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit. Isten lelke tegye gazdaggá a mi ünneplésünket. Énekeljük testvéreim kezdőjénekül a 180. ének első három versét. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvének 63. részéből. Az Ézsaiás próféta könyvéből a 63. rész 15. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tőlem? Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolta szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek ezért imádkozzunk, valljuk meg együtt bűneinket hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvérek elénekelve a 185. énekünket. A 185-ös éneknek mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó jöjj, Immanuel, hogy mentsd meg, kérlel Izrael.
Hogy mentsd meg, kérlek, Izrael. Én fogságból kérsajom, oly messze Isten szent fia. Yeah.
Teremtő Istenünk, szerető édes atyánk, háladással köszönjük neked, hogy újra ünnepet szerzel nekünk. Istenünk, olyan különös az, hogy amit te szerzel nekünk, az az igazi, mélyreható, maradandó ünnep. Abból fakad tiszta, újongó öröm. Te látod, amit mi akarunk magunknak előteremteni az ünneplések vonalán, az sokszor tele van bűnnel. A magunk csiholta öröm sokszor ürömmé változik. Istenünk, ezért vágyunk veled ünnepelni. Ezért szeretnénk részt venni a te ünnepedben. Köszönjük neked, hogy ismét új kezdetet ünnepelhetünk. Az egyházi esztendő első vasárnapján, adventbe lépve, a szent várakozás idejét megélve, szeretnénk átélni a csodát újra, hogy te nem maradsz távol tőlünk. Megszakítod újra az eget, és leszállsz közénk. Ismét lehajolsz hozzánk. Szent lelkedet ismét szétárasztod közöttünk. Mennyei tüzedet újra fölgyújtott szívünkben, hogy elűzd a közönyt, a szürkeséget, a hétköznapiságot, az egyhangúságot, a lehangoltságot, az ünneptelenséget. Köszönjük neked, hogy jössz azért, hogy a nagy találkozás újra megtörténjék ég és föld között, a szent és a bűnös között, a tökéletes, a teljes Isten és a fogyatékos ember között. Köszönjük, hogy nem vetsz meg. Köszönjük, hogy hozzánk hasonlóvá lettél Krisztusban. Köszönjük, hogy felöltözted hústestünket. És köszönjük, hogy vállaltad a mi sorsunkat. Azért, hogy soha senki ne érezze azt, hogy messze van tőlünk az Isten fia. Messze van tőlünk a megtartatás, a megváltás, a megoldás. Köszönjük, hogy Jézusban egészen közel jött, hogy megragadható legyen, átélhető legyen az a megújulás, az az új kezdet, ami mindnyájunknak annyira szükséges újból. Köszönjük, atyánk, hogy így akarsz megajándékozni az ünnep teljességével Jézus érdeméért. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 251-es énekünknek az első és a második versét. 251-es ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik: Jöv el, Szentlélek, Úristen! Yeah. Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvének 59. részéből, a 20. és 21. versekből. Felolvasom az alapigét az Ézsaiás próféta könyvének 59. részéből, a 20. és 21. versekből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Így szól az Úr. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Így szól az Úr. Eddig tart az alapig. Tehát a testvérek, ismét új egyházi esztendő kezdődik. Belépünk az advent idejébe. Az advent a várakozás ideje. Különös dolog ez, hogy évről évre ismétlődik a várakozásnak ez a fölfokozódása. Várakozunk adventben arra, aki van, az örökké létezőre. Arra, aki talán néha távol került tőlünk, mert mi elsodródtunk mellőle. Várakozunk arra, akinek léte kétségbe vonhatatlan, de akinek közelségét nem mindig érezzük. Mert néha elhomályosul a látásunk, eltompul a hallásunk, és sokszor ez a saját engedetlenségünk miatt következik be. Mert hogy Istennek leginkább az ő népének a közönye fáj. Amikor nem törődik vele, amikor nem keresi őt, amikor nem hívja újra és újra, amikor nincs belső sóvárgás a szívében a vele való együttlétre, amikor úgy telnek sokszor napjaink, hogy talán egy egész napon át nem is gondolunk rejá, amikor talán a szürkeségnek, a közönynek, az egykedvűségnek a fogjai leszünk. Most ez az a lelki állapot, amiből szeretne újra kimozdítani minket a mi Istenünk. Amikor újra föl akarja fokozni szívünk sóvárgását, azután, akinek eljövetele biztos. Ahogy ígérte Ézsaiás próféta által is Isten, az ő sokszor megpróbált maroknyi népének, aki maga úgy fogalmazott, ahogy az első igében olvastuk, hogy szinte magát Istent okolja azért, hogy letévedett a nép az Isten útjáról. Miért engedted, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engedted, hogy a szívünk kemény legyen és ne féljen téged? Döbbenetes ez az őszintesség, amivel megnyilatkozik ez a nép. Mintha csak nem az ő hibája, bűne lenne az, hogy megkeményíti a szívét Istenével szemben, hanem mintha Isten is részes lenne ebben az emberi bűnben, mert hogy engedi, hogy az ember megkeményítse az ő szívét az ő mennyei gazdájával szemben. Nyilván szabad akaratot adott nekünk. És nyilván meg is engedi, mint egy helyesen nevelő szülő a gyermekének az önálló döntésében akár a lázadást is. Hogy utána saját lázadásának, konokságának, önfejűségének a nyomán, mint egy a fejével a falnak rohanva, fájdalmában föleszmélyen újra, hogy nem ez a jó irány. Hogy az csak árt nekem, ha én hátat fordítok neki. És az lesz újra javamra, ha ismét megenged a szívem maga keménységéből, ha újból megalázkodom és újra keresem őt. Hogy ismét beteljék a nagy sóvárgás, a szent vágyakozás, és ismét átéljem a csodát, hogy valóban megszakítja az eget és leszáll. És ígérete szerint ismét eljön Sionhoz a megváltó. Ismét eljön Sionhoz a megváltó. Mert ha nem jön el, akkor magunkra maradunk. Mert ha nem érkezik idejében, akkor nyomorúságunk fogságában vergődhetünk tovább. Mert ha nem ragyog föl fölöttünk a világosság, akkor a sötétségben, a homályban bizonytalanul fogunk továbbra is tapogatózni félelmek közepette. És ezért olyan csodálatos, hogy az egész Szentírás, nyilván az az emberrel való isteni történet, nem más, mint a találkozások sorozata. Az Isten látogatásainak a sorozata. Ugye ott van már a legelső emberpár esete, mikor a bűneset után rögtön elindul Isten a hűvös alkonyatban Ádám és Éva megkeresésére. Ádám, hol vagy? Szól az isteni kérdés. Az emberhez közel menő Isten, törődő szeretetének a kérdése. És a második generációnál, miután Kain elköveti a testvérgyilkosság borzalmas bűnét, és Ábel ártatlan vére az égre kiállt az Istenhez, megint elindul Isten, és megkeresi Kaint. Mit tettél? Hisz Ábel ártatlan vére kiállt hozzám a földről. És így indul Isten, és tesz újra és újra látogatást azoknál, akiket megcéloz. Ábrahámot megkeresi Isten, különös látogatói vannak, amikor közli vele, hogy új nevet ad neki és Sárának is. Sőt, ezen felül a sok-sok hiába való meddő várakozás ellenére, vagy ennek beteljesedése éppen gyereket ígér nekik. Akkor, amikor már emberileg minden lehetetlennek tűnt. Hogy kiderüljön, hogy ennél az embert megkereső, embert meglátogató Istennél semmi sem lehetetlen. Eljön Jákóbhoz. Miközben menekül testvér és apja becsapása után. Miközben hol fáradtan lerógy útközben egy kő vánkoson aludva, és megnyílik előtte az ég álmában, és látja az Isten angyalait fel és lejárni egy létrán. Mi ez, ha nem az ég és a föld találkozása? Hogy Jákob kimondja, hogy az Úr van ezen a helyen, és én nem is tudtam. Hogy lám menekülésem közben, miközben apám, testvérem becsapásának bűne terhel engem, és ezelől próbálok menekülni, utoler engem, maga Isten. És megígéri, hogy velem lesz, még menekülésem útján is, sőt, hogy vissza is hoz engem erre a földre. Tudjuk, mikor visszafelé hozza évtizedek múlva, akkor megint különös látogatást tesz nála Isten, akkor, amikor ő reszket félelmében az Ézsauval való találkozás miatt, arra gondolva, hogy most Ézsau évtizedek után is bosszút áll majd rajta. És akkor különös tusa zajlik le az Isten küldöttje és Jákob között, és Jákob új nevet kap, Izrael. De folytatódik az isteni látogatások sora, Ezek az adventi meglepetések. Ott van Mózes, szinte belefásulva a valamikori egyiptomi hercegi lét után, a pusztai jópásztorkodás egyhangúságába, szürkességébe, eseménytelenségébe. És egyszer csak kigyúl előtte egy csipkebokor, és annak lángjában megszólal Isten. Az őt már meglátogató. Nevén nevezik két ízben, Mózes. Mózes. És közli vele az ő szándékát, hogy látván láttam népe nyórusát Egyiptomban, le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Ilyen leszálló, ilyen hozzánk alá szálló Isten mutatkozik be sorozatosan az ő választottainak. És közli velük az ő szándékát. A szabadítás nagy tervét. Hogy ki is hozom őt az egyiptomi nyomorúságból, az én népemet. És te leszel ebben az eszköz. Aztán Ézsaiás szólítja meg Isten. És megtisztított ajkakkal küldi hirdetni a népnek a megtartatás szavát. Majd az ifjú Jeremiás szólítja meg Isten, aki megijed erre, hogy ilyen fiatalon hívja el, és küldi a nagyon felelősségteljes és életveszélyes prófétai szolgálatba. De ne félj, mondja, mert én veled leszek. És nem győzhetnek le téged. Aztán megjelenik az új szövetség küszöbén egy egyszerű zsidó leánynak, Máriának. És Isten különös tervet közöl vele. Fia lesz, és neveztetik neve Jézusnak, vagyis szabadítónak. Szinte egy időben zajlik a keresztelő János érkezésének a bejelentésével. Mert hogy Isten Zakariást, az öreg papot is meglátogatta, éppen a templomi szolgálata közben, és közölte vele, hogy az ő meddő felesége Erzsébet is fiat fog szülni keresztelőt. És lesz az útkészítője ennek a szabadító Krisztusnak. És mint egy a két látogatás egybefoglalva, prófétai énekbe kezd Zakariás. Tudjuk, miután hosszú ideig néma volt, és majd megszólalt, mikor nevet kellett adni a fiúnak, Jánosnak. Meglátogatott az Isten minket a magasságból. Föltámadta napfény, meglátogatott minket, és megváltotta Isten az ő népét. Ezek az isteni látogatások a maga sorozatában. Egy neves múlt századi magyar református igehirdetünk egy ilyen mondatba sűríti Isten különös látogatásainak a sorát, és benne a legutolsót, a Krisztus testben való megjelenését, mikor azt mondja, hogy Isten egy ártatlan csecsemő képében hitfőt vert az elvitangolt világban egy vándor csillag alatt. Gyönyörű költői megfogalmazása ez. Az isteni látogatás végső céljának. Isten egy hitfőt vert egy ártatlan csecsemő képében, Jézus Krisztusban, az elbitangolt világban. Az Istentől elcsángált, elfordult világban. Hitfőt vert az Isten. Azért, hogy újra legyen találkozása a megváltásra szoruló embernek, népnek az ő megváltó Istenével. Ugye erre az Isten érkezése sóvárgott a sajnos nagyon züllött életű nagy költőnk Ady Endre is, aki csodálatos versben fogalmazta meg, hogy hogy élte át az Úr érkezését. És hogy éli át ma is egy-egy ember, amikor valóban eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Érdekes ez a fogalmazás. Kikhez jön el? Jákob megtérő bűnöseihez, azokhoz, akik már megelégelték a bűn uralmát. Mint a tékozló fiú, aki egyszer följajdul, hogy senki és semmije nincs már, és ez tarthatatlan állapot. És elindul hazafelé. És amikor közeledik az atyai házhoz, átéli a csodát, hogy az atya is elindul felé. Ez a kölcsönös adventi találkozás. Amikor mindkét fél elindul egymás felé. Ott tényleg a bűnbánat után jön a kegyelem, a bocsánat. Viszont a Szentírásban vannak olyan történetek, amikor teljesen hiányzik a bűnbocsánat, és Isten érkezése, a kegyelem meglepetésszerű megérkezése váltja ki aztán a bűnbánatot. Így történt ez Saulusnál, akiből Pál apostol lett. Saulusban semmiféle bűnbánat nem volt, amikor a damaszkuszi úton keresztény üldözésre indult, dűtől lihegve, hogy később leírta. És teljesen váratlanul meglepi a kegyelem. Megszólal Jézus hangja, Saul, Saul, miért kergetsz engem? És utána roskad a porba, és jut bűnbánatra, mert meglátogatta őt a kegyelem. De ugyanezt élte át Péter is. Aki ott van egy egész éjszakai fáradtságos munka után az ő halásztársaival, üres a csónak, üres a szív, üres a zseb, nem fogtunk semmit. És egyszer csak megtelik Jézus szavára a halászhálójuk, a csónakjuk, és megtelik a Péter szíve a nagy felismeréssel, hogy ez több, mint egy vándorprédikátor. Maga az Úr ez, és térdre roskad előtte ott az ő kis halászbárkája, koszos padlóját. Én Uram! Mert megjött hozzá a kegyelem. Meglepetésszerűen. Váratlanul. Hogy nem is készült rejá. Nem is hívta. De megjött. Ez volt Péter adventje. Persze Péter életében ilyen szakaszos adventi érkezések sorát lehet fölfedezni, mert hogy amikor megtagadta az ő urát, akkor megint ugye eltávolodott tőle, és ezért újra szüksége volt Jézus látogatására. Ami meg is történt, tudjuk, a feltámadása után a Genezáret partján, amikor megint csak egész éjjel haláztak, nem fogtak semmit, és akkor a partról beszól a feltámadott Jézus. Vessétek a hálót a hajó jobb oldalán. És erre a szóra Jánosban, a szeretet apostolában megszületik rögtön a felismerés. Az Úr van ott. És ezt hallva Péter azonnal magára kapja az ingét, és vízbe ugrik, hogy kiusszon a partra, hogy hamarabb érkezzen Jézushoz, mint ahogyan a lomha halászvárka, hogy mielőbb lássa azt, aki most érte jelent meg. Hogy megkérdezze háromszor, hogy szeretsz engem. Micsoda megjelenések ezek. Helyreállító szándékú, gyógyító szándékú megjelenések. Hogy a tagadásból ismét hitvallás legyen. Vagy ahogy Tamásnál történt, a kételyből ismét bizonyosság legyen. Ezért jelent meg Jézus másodízben a tanítványi körben zárt ajtók mögött a Tamás kedvéért. Hogy aztán a felismerésre, a bizonyosságra jutás nyomán ő is célra essen, hogy te én Uram és én Istenem vallomással az ajkán. De vajon hogy éljük ezt meg manapság? Az ő érkezését, az ő eljövetelét. Azokhoz, akik talán nem is várják, És a megelőző kegyelem után jutnak bűnbánatra. Lássunk egy-két ilyen mai történetet. Egy indiai származású Amerikában élő evangélista írja le két ilyen élményét. Egyszer Boston külvárosában prédikált, és utána az oltár elé hívta azokat, akik át akarták adni az este az életüket Krisztusnak. Többen is előre jöttek, letérdeltek ott a templom előterében, köztük egy valaki, akinek csukja volt a fején. Előbb nem is lehetett kivenni azt, hogy férfi vagy nő-e az illető. És ennek az evangélistának egyik munkatársa szólt, hogy egy hölgy szeretne beszélni veled. És rámutatott, hogy ez a csukjás alak az. És az ige hirdető oda ment a csukjás alak mellé, és letérdelt. És elkezdtek beszélgetni. Kiderült, hogy egy fiatal nőről van szó, aki elkezdi mesélni az életét. Prostituált volt. Aznap este is elindult szokásos testáruló körútjára. Amikor útközben meglátta a templom ajtaján a hirdetést, hogy lesz egy előadás, ami az élet értelméről, céljáról szól. És betért a templomba. És miközben a csukja továbbra is a fején volt, és nem mert senkinek a szemébe nézni, azt vallotta az igehirdetőnek, hogy elegem van ebből az életből. Utálom a pénzt is, amit így keresek. Azért akarom le a fejemet, mert szégyellem kifejezni, milyen rettenetesen érzem magam belül. Kérem, segítsen! Milyen érdekes, hogy az élvezetek kereskedelméből valami más élvezetre vágyott ez a magától is megcsömörlött nő. Thomas Merton, neves keresztény író azt mondja, hogy a legnagyobb élvezet, hogy része légy a végtelen és különleges szeretetnek, amely magához vonzza az őt keresőket. Ez a legnagyobb élvezet. Ez a legnagyobb öröm, mert ez tiszta öröm. Hogy része légy a végtelen és különleges szeretetnek, az isteni szeretetnek, ami magához vonzza az őt keresőket. És ugyanez az evangélista igehirdető írja le egyik könyvében egy fiatalember megtérésének a történetét. Hogyan érkezett meg az ő életébe a megváltó Krisztus? Leírja azt, hogy napközben tartott előadást egyik városban, az élet értelmének a keresése, ez volt a fő téma. És miután véget ért az ő előadása, lehetőség volt kérdezni, és egy egyetemista fiatalember fölállt, és azt kiáltotta oda az előadónak, hogy az életben semminek sincs értelme. A teljes kiábrándulás hangja volt ez. Az életben semminek sincs értelme. Még néhány szót váltottak ott az előadó és a közbeszóló fiatalember az egész hallgatóság füle hallatára, de ő mindig csak azt válaszolta, nagyon határozottan visszavágva az előadónak, hogy de az életben semminek sincs értelme. Akkor az előadó megkérdezte tőle, hogy ennek a kijelentésednek van-e értelme? Mert ha nincs, akkor nem mondtál semmit. De ha a kijelentésednek van értelme, akkor ezen a világon nem minden értelmetlen. Hát elvágta ez a válasz a lázadó fiatalember szavát, és végül maga elé mormogva hagyta el a termet, mondogatva magának, hogy ha semminek sincs értelme, akkor annak sincs értelme, amit mondtam. Aztán este egy másik helyszínen, egy templomban prédikált ugyanez az igehirdető, amikor az evangelizáció végén megint felszólítja a hallgatókat, hogy jöjjenek előre azok, akik ma estétől Krisztus tanítványai szeretnének lenni, akkor elsőként láss csodát. Ugyanez a fiatal ember, aki a másik előadás helyszínén vitatkozott vele, hogy nincs semminek értelme. Elsőként ez a fiatal ember ment ki, és ő jelezte azt legelsőként, hogy szeretne Krisztus követője lenni. Aki nem látta korábban, néhány órával korábban sem, semminek az értelmét, az most bevallotta őszintén, hogy tulajdonképpen ezek a kérdései, ezek a kijelentései az élet értelme utáni éhségét árulták el. És most rátalált Krisztusban az élet értelmére. Mert megkereste őt egy határozott igehirdetés és Krisztushoz hívás által a megváltó. Eljött hozzá a megváltó. És így jutott megtérésre és bűnbocsánatra. Igen, nagy dolog az, amikor Isten jelenléte ennyire valóságosan érzékelhető, amikor Isten lelke ennyire meg tud ragadni akár egy vele szemben álló és vele ellenkező embert is. Mert hogy Isten mindig az ilyen őszinte megnyilatkozásokra válaszol. Amikor az ember őszintén kimondja azt, ami benne van, ezzel jelzi tulajdonképpen az Isten utáni vágyat, sóvárgást. Ahogyan Szalézi Szent Ferenc, Istennek egy nagy szentje, írja, minél teljesebb elesettségünk tudatosítása, minél teljesebb a nyomorúságunk tudatosítása, annál mélyebb a bizalom Isten jóságában és irgalmában. Mert a nyomorúság és az irgalom olyan szorosan kötődik egymáshoz, hogy az egyik nem gyakorolható a másik hiányával. A nyomorúságom tudata, az elesettségem tudata, a rászorultságom tudata, az Isten hiányomnak az érzékelése indítja meg Istent. Azért, hogy célba érkezzen nálam az irgalom. Azért, hogy az Isten jelenléte végül teljesen átformálja az életemet. Igen, ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igeim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódainak a szájából sem, mondja az Úr. Isten be akarja vonni az újabb és újabb nemzedékek sorát az ő nagy megváltó tervére. Isten szeretne az ő szerelmével újra és újra úgy meglepni minket, hogy annak áldásaiból részesüljenek utódaink is. És erre lám mi nagy szükség van most egy olyan Európában, ahol egyre kevesebb utód születik, és ahol éppen az egész Európa elfoglalásának veszélye lebeg fölöttünk. Olyanok részéről, akik vállalják az utódok sokaságát, a muzulmánokra gondolunk. Most testvéreim, nagy kérdés az, hogy eljön-e hozzánk is a megváltó? Óhajtjuk ezt igazán? Kéred-e sóvárgó imában, hogy érkezzen meg gyermeked, unokád életébe is? Ahogyan itt olvassuk a lapigényben, hogy ne fogjon ki az Isten szava a te szádból sem, de az utódod szájából és utódod utódainak a szájából sem. Hogy az ő lelke megnyugodjon rajtunk és utódainkon. Mert ez hozzátartozik a velünk kötött szövetségéhez. Amikor az ő lelke megnyugtat, lecsendesít, megbékít Istennel, felebaráttal, önmagaddal, helyzeteddel, sorsoddal. Amikor igazi adventi csend és nyugalom vesz erőt rajtad. Amikor kiszállsz tudatosan abból a nagy, őrült, bevásárlós körforgalomból, hamis fények csillogásából, amivel a kereskedelem próbál kifosztani téged, és bevonulsz az Isten csendjébe, lelked belső szobájába, és ott készülsz őszintén ebben a szent adventi várakozásban a megváltó érkezésére. És ebből fakad aztán gyógyulás, áldás, helyreállás, megtisztulás, szabadulás, úgy, ahogy az imént jelzett példák is igazolták ezt. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 451-es ének első két versét. A 451-es ének első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Te vagy napvilágom, te vagy énekem. Mi élni kívánunk, Istenünk, és ezért örül a szívünk annak, hogy újra és újra jössz, megtalálsz minket is, mint egykor bűnbe esett első emberpárt, vagy a testvérgyilkos Kaint, és nem hagysz minket abban az állapotban, amiben saját engedetlenségünk, bűnünk miatt sodródtunk. Látod, nem bírjuk mi ezt elviselni sokáig. Mikor éget a bűn, mikor annak súlya agyon nyom, szabadulni szeretnénk. Úgy, ahogyan Dávid fogalmazta kettős nagy bűne, paráznossága, gyilkossága után, hogy amíg elhallgattam a bűnt, addig emésztettem. Köszönjük, hogy nem engeded, hogy megemésztődjék bennünk a lélek, és elsorvadjon végleg bennünk az élet. Köszönjük, hogy idejében jössz. Jössz egy igei üzenet által, jössz egy hitben járó testvér látogatása révén, jössz egy beteg ágyon való megszólításod által, jössz egy különleges felismerésben, hogy rádöbbenjünk, nem vagy messze tőlünk. Végül is, ahogy Pál fogalmazott, benned élünk, mozgunk és vagyunk, akkor is, ha nem mindig tudjuk ezt. Köszönjük az advent lehetőségét, köszönjük, hogy noha néha messze érzünk téged magunktól, te újra közel jössz, azért, hogy ünnepünk teljes legyen általad. Könyörgünk a szenvedőkért, a keresztet hordozókért, a vigasztra szorulókért. Köszönjük, hogy lehajolsz hozzájuk. Könyörgünk a csüggedőkért, a kételkedőkért, kicsinyhitűekért. Könyörgünk, keresd meg őket szent lelked által, és segítsd bizonyosságra őket. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk utódainkért, és utódaink utódaiért is. Helyezd újra és újra szánkba a te szavadat, utódaink és utódaink utódainak szájába is. És a te lelked nyugodjon meg újra rajtunk, és utódainkon is, hogy így erősödjék veled való szövetségünk, és ebben megtartassék békességünk, örömünk, életünk fő célja és reménysége Krisztusban. Köszönjük, hogy megáldod ünneplésünket, úrvacsoránkat, kegyelmes jelenléteddel, Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is, mint november eddig vasárnapjain, két gyülekezetünk beli család anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat, ahol műtét, kórházi költségek terén vannak nagy kiadások, és szeretnénk őket támogatni a mi adományainkkal. Testvérek, megérkezett az Éjfél kiáltás című folyóirat legújabb száma, akik megrendelték, átvehetik, és már is megkezdjük a jövő évi újság és folyóirat rendeléseket, úgyhogy akik szeretnék jövő évre megrendelni az Üzenet című újságot, a Református Családot, az Éjféli Kiáltást, azok kérjük, jelezzék hátul az asztalnál, iratkozzanak fel. Nem kell azonnal fizetni, az majd később, csak tudjuk idejében összesíteni és leadni a rendelések számát. Most pedig, testvérek, amint megígértük, advent első vasárnapja alkalmával megterítettük az urasztalát. Készüljünk énekszóval is, imádságos lélekkel az úrvacsorához, elénekelve a 264. énekünket, mindkét versét, 264-es ének így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Thank you.
Kedves testvéreim, halljátok meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, sokan közületek elmondták már az beszélgetések rendjén, hogy mennyire megdöbbentő a szereztetési íge. Mennyire megdöbbentő és mellbevágó az a szó, hogy ítélet. Nemrégiben az egyik vasárnap délelőtti istentiszteleten volt éppen erről szó, hogy az ítélet az nem a mi dolgunk. Szó volt arról, hogy nem nekünk kell beleülni abba az ítélő székbe, amelynek ítélő széke előtt majd nekünk magunknak is meg kell állni, hanem az Isten az, aki megítél bennünket. Hallottuk a szereztetési ígét, amelynek a végén ezt hallhatjuk, hogy aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Úgy szeretnénk ezt a gondolatot elhesegetni magunktól. Sok esetben olyan kényelmetlen, olyan kellemetlen, ami számunkra, amikor ezt halljuk. Nem szeretnénk mi szembesülni azzal, hogy mindannyian az utolsó ítélet felé haladó emberek vagyunk. Hogy egyszer majd mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélő széke előtt, és számot kell adnia magunk életéről. Megítélnek bennünket a szavaink. Megítélnek bennünket a cselekedeteink, a viszonyulásunk, a viselkedésünk. Megítélnek bennünket a mi bűneink. Ha csak erre az egy napra gondolunk vissza. Készültünk istentiszteletre, úrvacsora vételre, és lehet, hogy már ezen a nap annyi fajta módon vétettünk embertársunk ellen, meg az Isten ellen. Lehet, hogy kevés volt benne ma is a szeretet, vagy túlságosan türelmetlen voltam a másikkal szemben, békétlen voltam, megspóroltam a jó szót, vagy egy mosolyt. Annyifajta módon vétünk. És megítél bennünket ez az Úrasztala is. Jézus Krisztus megtöretett testét és kiontott vérét láthatjuk jelképesen. És érezzük azt, hogy bűneinkkel annyiszor feszítettük keresztel mi magunk is. De megítél bennünket Jézus Krisztus olyan módon is, ahogy a Szentírásban erről beszél, hogy majd ketté választja az embereknek a csoportját. Lesznek azok, akik jobb keze felől ülnek, és lesznek azok, akik bal keze felől. És azt mondja a jobb keze felől lévőknek, hogy éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, fogoly voltam, és meglátogattatok. Örököljétek az én országomat, menjetek be! És aztán ott lesznek a bal keze felől lévők, és Azt mondja nekik, hogy mivel ti mindezeket nem tettétek meg, a ti részetek a kárhozat. Megtettük-e? Megtesszük-e, kedves testvéreim? Jó lenne egészen őszintén a legkisebbeket is számba venni. Felidézni azokat az eseményeket, amikor nem tettük meg, de talán meg kellett volna tenni. És most itt az asztalnál, amelynél Jézus Krisztus valamilyen módon megítél bennünket, ugyanakkor kínálja számunkra a szeretet asztalánál a kegyelemnek a lehetőségét is. Hogy van új kezdet. Hadd jöjjünk most így ide, hogy láthatjuk azt, hogy nem csupán az ítélet van, nem csupán a megítéltetés van, hanem még van lehetőség a kegyelemre. Még felkínálja számunkra a kegyelmet. Hadd tekintsünk most így a mi Urunkra adventi várakozásainkban, mint aki elénkbe jön, mint aki hív téged, vár téged ennél az asztalnál, hogy az életet adhassa neked. Ilyen a mi váradalmunk. Ilyen a mi adventi várakozásunk. Meg vagyok győződve, hogy az itt ülők közül legtöbben már átéltétek azt, hogy milyen az, amikor kisbabára várakozunk. 2 évvel ezelőtt a nővéreméknek is megszületett a babájuk, és nem csupán ők várták, hanem a családnak minden egyes tagja. Akkor, amikor még ott van az édesanyai szív alatt, akkor még nem tudjuk, hogy milyen lesz a hangja. Nem tudjuk, milyen színű lesz a szeme, milyen színű lesz a haja, nem tudjuk még, milyen ember lesz. És aztán megszületik, megérkezik, és úgy próbáljuk nevelni, ápolni, imádkozunk érette. És aztán eljön az a pillanat, amikor elszakad a szülői háztól, amikor máshova költözik, talán más városba, vagy más országba. De ugye visszaváljuk, mert a miénk, mert hozzánk tartozik, mert szerettünk. Valahogy így tudnám leírni ezekkel az érzésekkel az adventi várakozást. Amikor így várjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Talán vannak és lesznek olyanok közületek, akik először találkoznak ennél az asztalnál Jézus Krisztussal. És először élik át azt, hogy milyen az, amikor szelíd szemével végignézi az életedet. Milyen az, amikor kézen fog és tanácsol és vezet. És hála az Istennek vannak olyanok, akik már találkoztak ezzel a Jézussal. Ők azok, akik visszavárják Jézus Krisztust. Ők azok, akik már tudják, milyen az, amikor ő életemnek az ura. Hozzá tartozom. Az ő testének része vagyunk. Visszavárjuk Jézus Krisztust, hogy végre jöjjön el az ő országa. És az ő uralkodásában érezzük át a békességet, a szeretetet. Ha tudjunk így várakozni, és ha tudjuk így egészen őszintén megvallani mindazt, ami elszakított bennünket Jézus Krisztustól. Hadd legyen igazán nyitott a mi szívünk, hogy találkozhassunk ő vele ezen a mostani alkalommal is. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre alázatosan megvalván a mi bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért a mi irgalmas Istenünkhöz. Imádkozunk együtt hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vessz el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallásztételünk alapján azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk ingyen való kegyelméből, szent fia érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. A gyülekezet a 262-es számú éneket énekelje, amely így kezdődik, megterítve áll előttünk a szeretet asztala.